Áldás békesség, Isten hozott mindenkit, kérem, persze álljunk fel. Kelj fel, világosodj, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad meglátszik. Mert íme sötétség borítja a földeket, és éjszaka a népeket, de fölötted ott ragyog az Úr dicsősége, meglátszik rajtad. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Úrunktól, Krisztus Jézustól. Amen. Foglaljuk helyet, testvérek, és keresjük ki a mi kezdő énekünket, a 234-es számú dicséretnek verseit énekeljük el. Luther Márton kedves éneke ez. Jel, kérjük Isten áldott szent lelkét. Mind a négy versét énekeljük el. Csendesedjünk el és imádkozunk, menjünk Isten elé imádságos szívvel. Örökkévaló Istenünk, Krisztus Jézus által jövünk eléd, és köszönjük, hogy az életünk minden viharából eléd jöhetünk, hozzád menekülhetünk. Köszönjük, Urunk, hogy Te ismered az életünk viharait, amelyekből éppen most jövünk, ami éppen most tépázza az életünket, és talán nem is látjuk a kiútat, a megoldást. De Úrunk, köszönjük, hogy ezek a viharok mind a Te kezedben vannak, és köszönjük, hogy Te ezeken uralkodni tudsz. Úrunk, azért imádkozunk, hogy hadd lássunk meg ma is Téged, úgy, amint trónolsz, amint uralkodsz, amint az egész vihar szigetet, amely a fejünk fölött tornyosul, azt a kezedben tartod. Úrunk, köszönjük, hogy a viharok csak addig érhetnek el bennünket, ameddig Te engeded, ameddig Te akarod. Köszönjük, Úrunk, hogy a szárnyaid alatt oltalmat találunk. Köszönjük, hogy Te fölemelsz bennünket a viharokból, sokféle teherből, próbából, kiemelsz, és a viharok fölé emelsz bennünket egészen magadhoz, hogy lássunk Téged, tudjunk Téged csodálni, és Neked hálát adni. Köszönjük a mai estét is, hogy összegyűlhetünk, hogy megállhatunk színed előtt, és tudunk rád figyelni. Kérünk, Urunk, hogy valóban az igének ne csupán a hallgatói, hanem a megtartói is legyünk. Kérjük, Urunk, hogy az ige legyen számunkra kenyérré, amelyből tudunk venni mindannyian, és tudunk általa növekedni és táplálkozni hitbelileg. És ne engedd, hogy bennünk halljon meg a Te igéd, hogy valóban nálunk véget érjen az a drága lánc, ami elindult tőled, és embertől emberig és szívtől szívig jut. Kérlek, ne engedd, hogy nálunk halljon meg a Te üzeneted a mi szívünkben, a mi lelkünkben. Ha tudjuk, amit kapunk, továbbadni, másoknak is áldást vinni az életébe. Úr Jézus, drága szent nevedért kérünk, hogy hadd legyünk ebben a kedves teremben egyel többen. Hadd legyél itt, Úrunk, középen, és szólj, és cselekedj, és munkálkodj bennünk és közöttünk nagy dicsőségedre. Amen. Akkor én a kántor testvérnek át is adnám a szót, és akkor az énekünket fogjuk gyakorolni.
Gondolom, hogy aki esetleg tegnap nem volt itt, találhatott szépen ilyen kockát. Szólulj Krisztus, szól a Szkriptúrát, szól a Jászia, szól a Fidel, szól ide, ó Glória, eljön Krisztus, megjelül a Szentírás, egyedül kegyelemből, egyedül vitárból, egyedül viseli a dicsőség. És egyelőre csak két szólamban próbáljuk, mondjuk ott Suhard Erzsikéjét után, és ez az oldal lesz a második szólam, ez a társaság kell, első szólam, második szólam. Szólod!
Solus Christus, sola Scriptura, 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 sola
három szólamba, most kilesznek a második szólam, Ibolyájéktól, és akkor ez a társaság a harmadik szólam. Szólhoz!
Szólhoz Krisztus, szól a Szkriptúra, szól a Grazia, szól a Fidelia,
Köszönjük szépen mi is. Testvérek, a helyünkön maradva elcsendesedve figyeljünk Isten üzenetére, amely megszólít bennünket ezen a mai estén is. Lukács evangéliumából, a 15. fejezetből, a 11-es versről kezdődően. Ahogyan ezt elmondtam már az előző este, és ez a Biblia aranylapja. Ezen három történet található, az elveszett júról, az elveszett drakmáról, és az elveszett emberről, vagy éppen emberekről, majd erről lesz szó később. A 11-es verstől szeretném olvasni Isten igéjét. Aztán így folytatta Jézus. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb pedig ezt mondta az apjának. Atyám, add ki nekem a vagyon rám eső részét. Erre megosztotta közöttük az ő vagyonát. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta az egész vagyonát, mert kicsapongó életet élt. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek az egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki nem adott neki abból. Ekkor magába szállt és ezt mondta. Az én apámnak hány bérese bővölködik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz és ezt mondom neki. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok többé méltó arra, hogy a fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, eléje futott, nyakába borult és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok többé méltó, hogy a fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta a szolgáinak. Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok reá, húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára, aztán hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk és vígadjunk, mert az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott, és vígadozni kezdtek. Amen. Eddig az ige. Testvére, szeretett gyülekezet, tegnap este már ez a történet olvastuk, és tegnap arról volt szó, hogy ott van egy fiú az atyai házban, aki börtönnek látja a családi házat. Azt a helyet, ahol neki békessége van, nyugalma, ahol áldásokban élhet és abban örvendezhet. Elkezdi börtönnek látni azt az egész létet, és odáll az apja elé, és azt mondja, hogy atyám, add ki az örökségemet, a rám eső részt. Mondja ezt a még élő apjának. Ezzel igazából kifejezi azt, hogy apám, te nem kell lesz. A pénzed az meg jól jönne. Idősebb testvérek, akik talán nevelnek gyerekeket, vagy neveltek gyerekeket, most már unokákról gondoskodnak. Csak gondoljátok el, hogy milyen az, amikor odaáll eléd az a gyermeked, az unokád, és azt mondja, hogy figyelj, te nem kell lesz. Te jó lenne, ha úgy eltűnnél már a színről, de a pénzed az jól jönne. És ez a történet akkor is megbotránkoztató volt, mint ma, akkor talán még inkább. És az a megbotránkoztató még, hogy az apa ennek a fiúnak kiadja a pénzt. Odaadja az örökséget. És nem fogja vissza, és nem mondja, hogy már pedig innen el nem mész, és nem kap két nagy nyakleves ez a fiú, hanem megkapja a pénzt. Ő pedig szépen apránként fogja magát, és elmegy messzi földre. Mert amit élni akar életet, azt nem lehet az atya szem előtt élni. Az apa el kell, hogy adjon birtokokat, hiszen akkoriban a fiúk úgy örököltek, hogy az első szülött fiú kapott a vagyomból kétharmadot, kettős részt úgymond, a kisebbik pedig kapott általában egyharmad részt, vagy a kisebbik részt, a fele részt. Tehát az apának szét kellett osztani a vagyonát, pénzé kellett tennie sok mindent. Az eredeti görög szövegben ott egy olyan szó szerepel a vagyonnál, hogy a bioszt. Ezt értjük mindannyian, a biológia szavunk is innen van. A biológiáját, a bioszát kellett szétosztani az apának azért, hogy kifizesse ezt a kisebbik fiút. Az meg fogja magát és elmegy messze földre. És akkor így érkezünk el a mai részhez, az igében, ahol valóban látjuk azt majd, amit az ige is kijelent a számunkra, amit a Példabeszédek könyve ír a 20-22, hogy az előre kikövetelt örökségen nincsen áldás. Ha ma este csak az lenne a célom, hogy lássuk az emberi élet nyomorúságát, akkor egyszerű dolgom lenne, elmennénk a testvérekkel a Váci Fegyház és börtönbe, bármelyik zárkához oda mehetnénk, kicsit bekukucskálnánk, vagy éppen levehetnénk a fogdasorra, az talán még izgalmasabb lenne. Látnánk az emberi élet nyomorúságát, a mélységet, a csupasz valóságot, úgy, ahogyan az van. Szerintem kevesen lennénk olyan közömbös szívvel ott, hogy csak úgy nézelődnénk. Mindenkit átjárna az a félelem, az a gondolat, hogy olyan lehet ide eljutni. Vagy hogyha a bűn nyomorúságáról kéne beszélni, akkor elég lenne elmenni a dömösi kékkeresztes misszióba, az iszákos mentő misszióba, hogy az első napokra, az alkalmak első napjára, amikor úgy elkezdődik az egész konferencia, és jönnek az emberek mélységből, nyomorúságból, másnaposságból, koszos ruhában, valakit úgy tudnak leszedni a buszról, hogy ne vigye tovább a busz valahová, mert annyira nincs magánál, én is láttam ilyeneket. Vagy egyszerűen elég lenne Budapestre bemenni egy éjszakát, pár órát sétálni, látnánk az emberi élet nyomorúságát. De én most itt nem a bűn mélységéről akarok beszélni, hanem az isteni szeretetnek a magasságáról. Hogy valóban az Isten mennyire szereti az embert. Minden nyomorúságunk és gonoszságunk és kemény szívűségünk ellenére is. Az Isten nem ezt a sorsot szánta a számunkra, hogy valóban nyomorultul, elveszetten, ott egy bájú mellett vegetáljunk valahogyan. Az Isten azt gondolta, hogy ő szeret bennünket, hogy ő valóban királyi gyermeknek nevez bennünket, hogy azt mondja rólunk az Úristen, hogy a szemem fénye vagytok. Aki benneteket bánt, az a szemem fényét bántja. Meg azt is mondja az ige, és annyira szeretem azt az igét, amikor Mózes megáldja a törzseket, és ott van Benyámin törzse, és azt mondja, hogy ti pedig az Úr vállai között fogtok lakni majd, vagyis a szívében. Ez a mi sorsunk, ez a mi jövőnk, amit Isten számunkra elkészített. Jézus azt mondja, hogy azért jöttem, hogy életetek legyen, és bővölködjetek. Erre az ember meg mit csinál? Eltékozol mindent, eldob mindent. És valóban az ember oda kerül a bájúhoz olyan könnyen, olyan gyorsan. Az első emberpár megajándékozott pár. Ott vannak egy kertbe. Ádám ott megbízza Isten, hogy nevezd el az állatokat, járj, légy gazdája mindennek. És elég az ördögnek néhány szava, elég, hogy rálicitáljon az Isten szavára, és már elegendő az, hogy az ember ott kuksol egy bokor mélyén, mert jön az Isten, mert lehet vele találkozni. Testvérek, az Isten tágas téren szeretne bennünket járatni, mi pedig a szolgasság igájába fújjuk magunkat újra és újra. Vigyázz, mert a Bibliát szereti az ördög is magyarázni. Az ördög hogyan magyaráz ezt a történést? Ó, hát tudod, milyenek a fiatalok? Minden fiatalnak ki kell próbálni a bűnöket, hát bele kell menni ebbe is, abba is, hogy utána tudjunk normálisan élni. Vagy azt is mondja az ördög még, hogy tudod, hogy van ez, hogy hát ilyenek a tékozlók, de a tékozlók megtérnek. Nem így van. Boldog kivétel ez az ember, akiről itt olvasunk, ez a fiú, aki visszatalál az atyai házhoz, és visszajön, azt mondja, hagyj legyek béres. De nem minden tékozló tér meg, sőt a legtöbb nem. A legtöbb ott reked majd a vájúnál, a mélységében, a nyomorban, és tönkretesz maga körül mindent. Embereket is, és saját magát is. Testvérek, a fiú elmegy a háztól. És vigyázz nagyon, mert a bűnnek mindig van először egy ilyen kezdeti öröme. A bűn először nagyon jó. Hadd mondjam el. A fiú azt érezte, hogy először nagyon jól megy minden. Sőt, még jobban megy, mint korábban te. Hát itt minden a helyén van, klappol, tele van a zsebem, minden a helyén van. Miért, mi probléma lehet ebbe a világba? De aztán a bűnnek szomorú következményei vannak, és ezt elfelejtjük. Az ördög ezt akkor eltakarja, elhúzza a függönyt szépen. Jaj, élj boldogan, légy szabad. Aztán megvan a következménye. A bűn az elején nem fáj. Ha egy iszákos ember már az a legelején, az első kortnál másnapos lenne, kevesebb alkoholista lenne szerintem. Az elején a bűn nem fáj. Az elején a bűn nem probléma. Nem kellemetlen, sőt, úgy sibogatja a lelkünket is. Csak aztán később már komoly problémák lesznek ott. Ezt el ne felejtsd. Van egy könyv, ami Istennek hála, teljesen pogány könyv, de még nem is voltam keresztény, már akkor a kezembe került, fiatal tinédzser koromba. A könyv címe az volt, emlékszem rá ma is, hogy elhagyott a közérzetem. Egy drogos fiú írta, aki a drogóba teljesen tönkrement, és ő írta le az élettörténetet. És elmondja, hogy először úgy kiszakadt a baráti köréből, valahogy úgy az élete úgy szegényebb lett, és keresett valamit, és jöttek a drogok. Először a könnyű drogok jöttek. És azt érezte, hogy az első próbálkozás után hogy hatalmas öröm volt a szívében. Látta, visszaélte, újraélte a régi emlékeket, a kedves emlékeket, amiket úgy elvesztett. Utána jött a pokol is, néhány másodpercre. Akkor megint próbálkozott újra és újra, aztán már rövidebb emlékek jöttek elő, hosszabb volt a pokol. Kellettek egy erősebb szerek, a végén már csak igazán erős szerek, már vénáson kellett magát szúrnia, ahhoz, hogy valóban valamit érezzen még. A végén már másodpercekben volt mérhető az az öröm, ami még úgy előjött. A többi már a pokol volt. és a végén már teljesen csak a pokol maradt, semmi más. Testvérem, a bűn először nem fáj. Ha fájna, akkor nem kéne sok embernek. Az elején nem fáj. Az elején még talán még jobban is mennek a dolgok. De aztán mindennek meg kell fizetni az árát, ezt ne felejtsd el. Van egy kedves könyvem, az Evangéliumi beszélő képek, abban kis rajzokban próbálják ábrázolni a Biblia igazságait. Nagyon szeretem, ajánlom mindenkinek egyébként. És abban van egy olyan kép, amikor kettő része van osztva a kép. Az első képen látunk egy embert, boldogan áll az emberünk, üdvözült mosolyal az arcán, és egy ilyen angyalnak látszó valaki, persze kilónak a paták és kilónak a füskés farkak, elkezdi virágfüzérrel az emberünket betekergetni. A mi emberünk nagyon boldog. Örömme van, boldogsága van. Csak aztán a következő kép már egy kis időbeli különbséggel készül, ott már azt látjuk, hogy a virágfüzér az elhervad, alatt a láncok vannak. És már ezek a láncok megkötözik az embert. Testvérek, valóban a bűn először nem fáj, de utána szörnyű rabságot eredményez. A sátán aztán tesz is róla, hogy neked ne fájjon úgy a bűn, hogyha fáj is, ha szenvedsz is, élj vele tovább. És ott a bájúnál hiszem, hogy ez a fiú ezt tapasztalta meg. Nem volt neki ez öröm mindig teljesen, de ott volt és csinálni kellett, és vitte előre a hangulat, a fiúk, a lányok, a pénz, a pezsgős vacsorák, és valóban ő ebben ment mélyebbre és mélyebbre. A bűnnek öt ujja van, drága testvérem, ez egy arab közmondásból ered. Öt ujja. Kettővel befogja az ördög a bűnünk keresztül a fülünket. Ne halljuk meg az Isten igéjét. Befogja a szemünket is kettővel még, hogy ne lássuk a körülöttünk lévő dolgokat, a magunk életét se lássuk, és végül befogja az embernek a száját, hogy kiáltani se tudjon. Gyakran olvasunk arról, hogy a Bibliában, hogy az Úristen párhuzamot von valamilyen szempontból a bűn és a lepra között. Ez a szörnyű betegség olyan, mint tényleg mint a bűn. A lélek leprája a bűn, lehet ezt talán így mondani egy kicsit furcsa módon. Mire gondolok? Amikor az ember megfertőződik a leprával, leprás lesz az ember, akkor amellett, hogy elindulnak a szörnyű testi tünetek, hogy az embernek a szövetei elkezdenek elsorvadni, az izmai, az izületei, végül lepotyognak a végtagok is. Ez azzal párosul, hogy az agyi idegközpontba ez a betegség kikapcsolja a fájdalom központot. Nem fáj. Nem tudom, érted-e? Ott mész, és mész tönkre, és forlad szét a tested, de nem fáj. És nem kellemetlen. Már nem fáj, és nem zavar téged. Tönkre megy az életed, tönkre megy a szíved és minden, de már nem fáj. Van egy szörnyű szembetegség, én a múlt koriban hallottam erről csak, az a neve Sjöngren-szindróma. Ez egy szembetegség. Úgy kezdődik, hogy az ember nem tud könnyezni. És mivel nem tud könnyezni, ezért ugye nincsen kenése a szemnek sem, és előbb-utóbb vakságot is okoz. Egyszerű betegség, Magyarországon is elég sokszor felüti a fejét. Egy apró betegség, hogy eldugulnak a könycsatornák, az ember nem tud sírni. És ugye elgondolkodtam azon, hogy hát a bűnnel is így van ez, nem? Hogy úgy elfelejtjük a sírást. Tehát látjuk mi, hogy problémák vannak az életünkben, hogy valami nincs a helyén, valami nem áll össze, de mégis úgy nem zavar már annyira bennünket, úgy nem sírunk miatta. És előbb-utóbb aztán, mivel nem sírunk, nem tudunk már sírni a bűneink miatt is, előbb-utóbb ebbe az egész állapotunkba bele fogunk vakulni. Nekünk már mindegy. Már nem fáj. Már nem probléma. Testvérek, a fiúnak el kell menni az atyai háztól. Miért? Mert az, amit élni akar élet, az nem való az atya szeme elé. Igazából ez csak az atya szeme előtt bűn. Hát igazából figyeld meg, hogy aki bűnben van, aki szereti a bűnt, aki bűn cselekszik, az sötétben megy. Mindig. Hát nem fényes napon megyünk betörni, és besúrranni sem, hanem ha lehet, akkor az éjszaka leple alatt. Vagy akár ilyenkor ősz időben, amikor már korábban jön sötétség a világra, akkor szeretjük ezt úgy megoldani, mert a sötétség mégiscsak úgy eltakar. És a bűnös ember is figyeld meg, hogy szeret a sötétségben maradni, mert ott nem látszanak a foltok. Hát bűnös vagyok, és te is bűnös vagy, mindenki bűnös. Ezért nem szeretünk az Úr világosságába menni, mert hogyha valóban közel megyünk hozzá, akkor már előjönnek a foltjaink, és kilátszik az, hogy valóban nincsen ott rendben minden az életünkben, sőt, minden hibázik. Testvérek, a Jézus világosságában látjuk meg, hogy mennyire bűnös az életünk. Egyszer volt egy lelkész ismerősöm, egy erdélyi lelkész kollégám, testvérem, aki egy faluban szolgált, és kicsit messzebb volt a parókiája a templomtól, és ilyen idő volt, mint most, kicsit még nyálkásabb talán, és úgy elindult a templomba, hogy akkor menjen szolgálatra. Ott volt a kezén a palást, fel volt öltözve szépen, ott volt a bibliája, az énekeskönyv, a jegyzetek, a hirdetések, és minden más ott volt a kezébe, próbált átjutni a parókiára a templomba, és csak egy hatalmasat esett ott az utca közepén, elcsúszott a sárban. Gyorsan fölpattant, próbálta magát ellenőrizni, az utcai lámpa fényénél úgy tűnt, hogy egészen jól helyrehozta magát, már szólt a harang, nem volt idő visszamenni, más ruhát venni. Hát el kell menni szolgálni. Csak ugye, amikor beért a világos templomba, akkor látta meg, hogy mennyire koszos a ruhája, hogy valóban tiszta sár az egész. A vájú mellett nem látszik a bűn. A vájú mellett nem probléma a folt. Itt is folt, és ott is folt. A fehér ruhán, az új ruhán igazából csak az első foltot síratjuk meg, a többi már nem érdekes. De testvérek, valóban az Úr mégis szeretne bennünket fölrázni. Vigyázz! Ne menj bele a bűnbe, ne menj el az atyai háztól, ne menj távol, és ne menj a vájúhoz leginkább, mert oda visz ez az út, és előbb-utóbb ott fogsz ott kikötni. Testvérek, az ördög szereti a bűnt átfesteni. A bűnről azt mondja, hogy hiba, meg hát tévedés. Csak kérlek, hogy ezt soha ne hidd el. Az Isten fiának bele kellett halni a te bűneidbe. Ez nem egy tévedés, nem egy hiba, nem egy életigény csupán, meg önmegvalósítás. Bűn, amelybe bele kellett halni az Isten fiának. Meg az ördög szereti így átszintkézni, és azt mondja, hogy ez jog. Neked ehhez jogod van. Te ezt megérdemled. Meg azt is ráírja, hogy gyönyör. És szereti ráírni, hogy szabadság. És mi elhisszük. Hát nekem ehhez jogom van. Ez szabad nekem. Hát miért lenne nekem szabad? Szabadság van. Volt egyszer egy ilyen kaszinó, ahol rengeteg ember mulatta az időt, és aztán egyszer csak kitört egy tűz. Egy tűzeset, amely egészen hirtelen az egész házon átcsapott, az egész épületen. Megszólaltak a szirénák, a tűzjelzők, és mindenki mondta, azonnal menjen ki mindenki az épületből, mert az épület hamarosan meg fog semmisülni. Fából készült az épület. És egy ember azt mondta a kártyaasztalnál, hogy pillanat, nyerésben vagyok, ezt mi befejezzük. Megnyerte az összeget, de már nem tudta kivinni, mert bent égett. Ez szabadság. Hogy ami talán engem jobban meglep, hogy mi is a bűnnek az a hamisított szabadsága. Van egy, a Váci Fegyházis börtönben van egy olyan ember, akit mellém osztottak be, ő lelkészi kisegítő, néha tréfásan segédlelkésznek hívjuk őt. Ő egy szolnoki fiatalember, most már hamarosan szabadul, és valószínűleg a szolnoki gyülekezetbe fogja majd ott kezdeni újra az életét. Jövő év februárjában szabadul már. De ez a fiatalember benne volt drogokban, és alkoholban, és sok mindenben még. Játékszenvedélyes is volt. Annyira játékszenvedélye volt, hogy ki volt tiltva az ország összes kaszinójából is, és ilyen játékbarlangjából. Ő maga kérte, hogy tiltsatok ki engem innen, volt is papír róla, ki volt téve minden bejárat, mert szigorúan tilos beengedni. Mégis bement. És ami a leginkább megdöbbentő volt, az az, hogy ez az ember bérelt egy kis helyiséget, egy kis kocsmát. Azért, hogy tudja a kis dolgait intézni onnan. Drogok és minden más egyéb dolgok. Akkoriban még voltak a különféle vendéglátóipari helységekben hát ilyen játékautomaták, ilyen félkarú rablók, tudjuk nagyon jól. És tudjuk azt mindannyian, ezeket be lehet állítani, ezeket a gépeket úgy, hogy mennyire adjon vissza pénzt. És kérdezték tőle, hogy akkor, hát Gyulán, hogy állítsuk be a gépedet? A barátja csinálta. Azt mondja, jól vagy? Ez a gép pénzt ne adjon ki. Hát nekem kell a nyereség. Igen, ám csak ez a fiú játékszenvedélye volt megkötözve, és ő maga mondta el, amikor megdöbbent, hogy nem volt éppen bent senki az üzletben, És odaállt a géphez, és elkezdte bedobálni a pénzét. Abba a gépbe, amiről ő tudta a legjobban, hogy az soha nem fog pénzt kiadni. Mégis ott állt, és elhitte, hogy majd neki ki fogja adni a pénzt. Majd ő nyerni fog. Gazdagon megy haza. És elhiszük, testvérek, mindig. Hidd el, hogy a bűn az öl. És a bűn az mindig romlást szerez. És a bűnbe bele kellett halni az Isten fiának azért, hogy te élj és el ne vesz. Hogy neked legyen onnan kiutad a bűnből, és ne kelljen benne maradni, és szenvedni, és meghalni miatta. Testvérek, szeretjük mi a bűnöket úgy elkendőzni is. Van egy kis képeskönyv a bűnről, az a címe. Szerintem bármelyik iratterjesztésben megkapható, pár száz forint lehet az ára. Egy kis képeskönyv a bűnről. Ebben a könyvben a bűnt egy kis fekete gombóccal ábrázolják. És az emberek mindig úgy szeretik ezt a gombócot valahogyan úgy vagy takargatni, nekem nincsen, vagy éppen azt mondják, hogy befestik a feketét fehérre, ez nem bűn, ez valami más. Valaki odatolja az ő gombócát egy másik ember mellé, egy másik ember gombóca mellé, és azt mondja, az övé nagyobb. Valaki rááll és dicsekszik vele, hogy én ezt megcsináltam, tehát büszkeséggel tölti el mindez. Valaki pedig próbálja valamilyen módon eltakargatni és elkendőzni. De nem lehet. A bűnnel nem lehet így tenni. Mert a bűn valóban, a bűnnek következménye van. A bűn zsoldja a halál. Ez a fiú tékozóvá vált. Ment is azt olvassuk, hogy elköltötte mindenét. Mindenét. Drága testvérek, valóban mi úgy elgondolkodtam, hogy annyira tékozók vagyunk. Közelmúltban hallgattam egy erdélyi testvéremnek a szolgálatát, és ez az erdélyi testvérem éppen arra ébredt, hogy ég fölött a parókia tető, és ki kellett menekülniük a parókiáról az egész családdal ének évadján, és valóban úgy, amikor ez megtörtént velük, akkor utána úgy átérték az egész élete, a gondolkodás, és azt mondta, hogy mi olyan tékozlók vagyunk. És mondta ezt magáról lelkészként is, hívő emberként is, hogy olyan tékozlók vagyunk. Úgy el tudunk tékozolni mi mindent. És ez annyira igaz. Mi mindent el tudunk tékozolni. Hogyha te az atyától eltávolodsz, nyilván a bűnös ember, a kocsmában ülő, most is a játékgépet tiszkáló ember, az nyilván tékozol. De mi is, te is, meg én is gyakran tudunk tékozolni, amikor az atyától távol kerülünk. Amikor úgy elengedjük az ő kezeit, akkor már is tékozlóak vagyunk. El tudjuk tékozolni az egészségünket, az örömünket, a családi békét, a gyermekeink szeretetét, a gyermekeink őszintességét, mikor a gyerek már nem őszinte, mert tudja, hogy minek. A gyerekeinknek a szeretetét el tudjuk tékozolni, a saját erőnket és a békességünket. Mert amikor az Isten kitessékeled az életedből az ajtón, akkor mindig bejönnek a pótistenek, és ezek megkövetelik a magukét. És valóban mi mindig tékozolunk, és mindig szeretünk úgy mindent elszórni. Mert hát kaptuk. És valóban mi szeretjük ezt mind tönkretenni, és mindig elveszegetni. És hadd mondjam, hogy mi szeretünk az igén is tékozlóként bánni. Az ige fölött is tékozlóan gondolkodni. Annyiszor látom ezt emberek életében. Hogy nem vagyunk hűségesek az ige fölött. Pedig kellene. Pedig valóban oda kéne tenni a szívünket, és minden szóba belekapaszkodni, hogy az Isten számunkra akar mondani az igéből, az ige üzenetéből. Mi úgy el tudunk tékozolni mindent. Van egy ember, akit talán sokan ismernek, a testvérek, a Váci Egyház is börtönből szabadult, úgy hívják, hogy Boros Lajos, aki talán azért is ismerő sok ember számára, mert valóban az ő élet egy példaérték lett, mai napig is példa a börtönben is. És hát ő azért fontos, mert úgy összességében ez az ember hanem pontosan 30 évet ült le az életéből, most már közel 58 éves lesz. És mi volt az ő életének a különlegessége, hogy a hetedik büntetése, amikor 10 évre ítélték el, akkor ő ott volt láncdohányosként a Váci börtönnek, a varrodájának, a dohányzó helységében. Eddig érő füst, csak lábakat lehet látni, és ott a füst túloldalán valaki Jézus Krisztusról beszél. És ez annyira megdöbbentette őt, és elkezdett fülelni, persze úgy csinált, mintha nem hallaná, mert hát ez ilyen kellemetlen, meg hát akkor a presztízsből veszt az ember. Tehát mégis odafülelt, és hallotta az evangéliumot. Egy koszos, büdös helyiségben, derékigírő füstben, gondolj bele. És ez az ember, ez a nyomorult ember belekapaszkodott ebbe. És valóban ez az ember este a pokróc alatt kereste ezt a Jézust, akiről hallott, és átadta a szívét. És az Isten elkezdte szépen megmosogatni őt. Elkezdte tőle elvenni a lánzdohányosságát, elkezdte tőle elvenni a gyógyszer szenvedélyét, mert valahogyan be kellett kábulni, túléljük az éveket. Elvette tőle a káromkodást, a sokféle nyomorúságot, elkezdte olvasni az ember a Bibliát, elkezdte őt megvallani a raptársak előtt, elkezdett sok mindent megtenni. Aztán valóban egyszer csak jött a hír, hogy hát egy régebbi bűncselekménye előkerült, és éppen tárgyalni fogják egy újabb tárgyaláson. És akkor Isten elé állt, és kérdezte, hogy Uram, most mi legyen? Ha megvallom, ha bevallom, akkor sok-sok évet fogok még kapni. Akkor úgy megkereste a helyi missziósokat, akik bejártak a börtönbe, mindenki visszább lépett egyet persze, hogy hát Lajosom, a te dolgod ez, neked kell leülni. De az a lényeg, hogy Lajos Istentől azt kapta, hogy mondja el a bűneit. És amikor valóban jött a következő tárgyalás, akkor ő kért szót, és fölállt, és elmondta, hogy igen, azt is én követtem el. És a bírónő akkor azt mondta neki, hogy köszönjük szépen, és újabb 12 év. Lajos így töltött igazából egy időben a Váci börtönben 22 évet. De eközben ő megtanult zenélni, autodidakta módon, teljesen magától, Isten segítségével, olyannyira, hogy valóban rengeteg dalt is írt, több verset, istenes verset ő megzenésített. A Vaságyról megnyerte a Mária Rádiónak a keresztény dalíró versenyét, csak úgy kiküldték a börtönből az ő hangfelvételét, az ő dalát, amit írt, és megnyerte a Vaságyról. Amikor a sportarénában Billy Graham fia szolgált, talán 8-10 éve, akkor a Vaságyról őt vitték oda, ő kezdte meg, és ő kezdte a kezdő gondolatokat elmondani, és sorolhatnám még. És ez az ember utána kiszabadult, én már akkor börtönlelkészként megélhettem azt, hogy ez az emberhez bejöttek cégek, még benn volt a börtönbe, 22 évvel a hátam mögött, összességében 30, képzeld el. És a mai Magyarországon bejöttek emberek a börtönbe, kértek engedélyt, hogy bejöhessenek, ott a lelkiszirodában leültek, ott voltam én is, és mondták, hogy Lajos, gyere hozzánk dolgozni. És ez az ember, aki majdnem 30 évet leült, tudott válogatni az ajánlatokból. És a mai napig is szolgál Isten nevében, Isten kegyelméből, Istentől kapott azóta, most már több mint 2,5 éve szabad, kapott Istentől feleséget, született egy kisfiúk, most már 11 hónapos, a kis Lajoska, ezen kívül a saját lakásukban élnek, mert az Úristen ezt is kirendelte, persze még sok évig a banké, de azért törlesztik szépen, a saját kocsijával jár szolgálni az Isten nevében, és boldogan élnek. Miért mondtam el mindezt? Azért, mert ez a történet most már 24 éves legalább. 24 éve volt az, hogy Boros Lajos először hallotta az evangéliumot egy dohányzó helyiségben, a börtönben, egy koszos, büdös helyiségben. És képzeld, hogy a múltkor, miközben rengeteg emberrel beszélgetek a börtönbe, valaki kért tőlem egy lehetőséget, négy szem közti beszélgetésre, és akkor leülünk az emberrel, elkezdünk beszélgetni, és kiderül, hogy ő régóta börtönjáró, és hát igen sok év van már mögötte. Mondom, hogy akkor magának sok ismerőse lehet, akit én is ismerhetek. Kezdtünk beszélgetni, mondtam neveket, gúnyneveket, csúfneveket, valakit ismert, valakit nem. És mondom, maga ismerheti a Boros Lajost is. Hát hogy ne ismerném, mondja ő. Sok évet együtt töltöttünk a zárkákba. Ott voltam, amikor ő megtért. Mondom, maga ott volt. Ott álltam a dohányzó helységbe, a Varroda dohányzó helységén mellette. Mondom, maga hallotta ugyanazokat a szavakat, amely Boros Lajost megtérésre hívták? Hát igen, de ott voltam, tudom, és ő mondta el. Mondta, hogy melyik ember az. És akkor mondom, maga még mindig itt van? Azt mondja, igen. Hát könnyű a Lajosnak, hát ő megtért. De mondom, maga is megtérhetett volna. Hát jó, hát könnyű azt mondani, de hát az nem úgy megy, hogy csak úgy megtérünk. És kezdte nekem ott elmagyarázni, hogy akkor ő miért is nem tért meg. És mondom, ember maga a legnagyobb tékozló a világon. Tehát maga eltékozolt mindent. Legalább most ébredjen már fel, és induljon el Isten felé. Hát nem elég példa Lajosnak az élete maga előtt? Hát jól van, de hát nem olyan egyszerű ez. És kezdtem magyarázni újra és újra. Testvérek, mi tényleg mindent el tudunk tékozolni. Az életünket, az egészségünket, az örömeinket, még az igét is, amit adott számunkra az Úristen azért, hogy növekedjünk és erősödjünk általa. Drága testvérek, mi annyira tékozóak vagyunk. Annyi mindent kapunk az Istentől, hogy abból adjunk másoknak is. Gyakran látok ilyen nyilvános helyeken, gyógyszertárakban, mindenhol ilyen kis gömböket, amiben, vagy ilyen kis átlátszó plexi dobozokat, amiben gyűjtenek valami nemes célra, mentő, gyermekmentő autóra, vagy bármi másra. És ezekben gyakran vannak úgy pénzdarabok, úgy néha úgy elfigyelem sorbálás közben, hogy van benne úgy egy-két forintos is, pedig már az rég nincs forgalomban, de az ott van még benne, mert valaki bedobálta. Néhány 5 forintos, vagy elég sok 5 forintos, jó néhány 10-es, 20-as, 100-as, 200-as, nagyon ritkán egy-két 500-as, vagy akár egy 1000-es. Hébe-hóba egy 5000-es, csak egyszer láttam, ha jól emlékszem. 10000-es még soha nem láttam. Soha sem. És testvérek, ez azért mondom el, mert annyira szeretünk mi tékozolni. Ha egy átlagembert megkérdezünk, hogy figyelj, segíts már ebbe vagy abba az ügybe. Ó, lelkész úr, hát nincs pénz, nincs pénz, nincs pénz, alig élünk meg. De ez az ember naponta 2 doboz cigarettát megvásárol magának. Amikor hirdettem az alkalmat, és mondom, testvérek, jöjjünk erre is erre az alkalmat, azt mondja, hogy hát lelkész úr, nincs idő, sok a munka, nincs idő. Ugyanez az ember reggel 5 órakor már a tóparton van, dobja a horgot. Készül, izgul, elkészíti a csalit, mert hát valamit neki is csinálnia kell. Testvérek, úgy gondolkodom, hogy mennyire vagyunk mi pazarlóak, és mennyire vagyunk úgy tékozlóak. Ott van a zsebedben 5000 forint, és ott állsz a persei mellett. Miért nincs nálam kisebb? Jaj, miért nem voltam meggondoltabb? De ha ez a pénz, 5000 forint, ott van, egy bevásárló központba a zsebedbe. Jaj, nem készültem, csak ennyi hús. Vissza kell jöjjek megint. Testvérek, ha azt mondom, hogy imádkozzunk valakinek, hát ő nem tudja, nem is tudja, hogy mit mondjon, nem is mond, csak a lelkész úr imádkozzon. De ha összejönnek a barátok, a barátnők, hát akkor meg se lehet állítani a szó áradatot. Amikor azt mondja a lelki pásztor, hogy testvérek, maradjunk vissza, 10 percet, meg kell beszélnünk valami fontos dolgot. Hú, morgás van, jaj, ez a lelkész nem érti a dolgokat, jaj, milyen lelkész ez. De hogyha azt mondják a meccs végén, hogy hosszabbítás következik, hú, akkor egészen boldogok vagyunk, akkor más a hangulatunk. Testvérek, mi el tudunk tékozolni mindent, mindent. Az időnket, a pénzünket, amit kaptunk Istentől azért, hogy az a szolgá is, a szavainkat, mindent. Vigyázz, ne légy tékozló. Vigyázz, légy bölcs. Testvérek, valóban, amikor az Úr Jézus ezt elkezdte ott mondani, a farizeusok ezt a történetet, elmondta az Úr Jézus azt, hogy hát van olyan, hogy valakinek elvesztik egy báránya. Akkor azt mondják, hogy hú, hát igen, ez komoly dolog. Elvesztik a bárány, utána kell menni, az egyértelmű. Aztán azt mondja, hogy elvesztik egy pénzérme, egy drakma. Hát azért már csak felsöpröm a szobát, hát csak megkeressük azt a szobát, hát gyújtsunk lámpást, és jogos, jogos. De aztán Jézus azt mondja, hogy el tud veszni egy ember is. Egy ember is el tud veszni egy fiú. És Jézus kezdi mondani, hogy volt egyszer egy zsidó apa, akinek volt 2 fia, mind a 2 zsidó egyértelmű. És a 2 fiú közül a kisebbik, aki ugye zsidó, odáll az apja el, és azt mondja, add ki a pénzt. Hú, ez már olyan volt, hogy keresték a farizeusok a köveket, és hogy tudnák ezt valahogy megtorolni, hogy ilyet mondani valahol valakinek, valakiről. Aztán azt mondja Jézus, hogy ez az ember oda kerül egészen a vájúig. Ezt már el sem tudták hinni, hogy ilyen létezik. Hogy van ilyen, hogy zsidó fiú oda kerül a vájúig a disznók közé, disznópásztorként. Hát ilyen már nincs is. Ilyen már nincsen. Testvérek, miért mondja az Úr Jézus ezt? Miért viszi végig és mutatja meg, hogy hova vezet az út az atyától, oda egészen lentre? Azért, hogy megláss te is azt, hogy valóban neked még van lehetőséged. Még mindig. Nem tudom, hogy hol vagy. Szerintem nem vagy a vájunál. Nem ismerlek benneteket. Nem tudom, hogy ki hol tart a lelkében, a hitében, a szívében. Nem hiszem, hogy a bájunál vagy, de hidd el, hogy van a számodra lehetőség. Jézus ezt azért mondta el, hogy valóban ne mondhasd azt, hogy nekem már nincs megoldás. Ne mondhass azt, mint egy konfirmandus fiú mondta egyszer pár éve, hogy lelkészül, az én vonatom már elment. Nekem már vége. Egy alig 16-18 éves fiú mondta ezt. Jézus azért mondja ezt a történetet, hogy ne mondhasd azt, hogy nekem már vége. Nekem véget ért minden. Én hiszem azt, testvérem, hogy az Úr Jézus kitárta a tömlöcünk ajtaját. És ott üvölt a sátán, és mondja, hogy bűnös vagy, és ott maradsz. De az Úr Jézus azt mondja, hogy kijöhetsz, mert szabad lehetsz, szabad vagy. És az ördög üvölcsön akár, hogy te már kijöhetsz onnan. Ez a történet ezért hangzik el közöttünk. És én kérlek arra, hogy valóban ezen a mai estén állj meg az Úr előtt, és gondolkodj el azon, hogy Uram, nem vagyok én tékozló. Nem lehet, hogy rólam van szó ebben a történetben, hogy én vagyok az a tékozló fiú, hogyha nem is az atyám pénzét tékozoltam el, de eltékozoltam mást, meg más dolgokat, meg annyi mindent elvesztegettem és elszórtam én. És kérlek, hogy ne altasd el magadat. Ne altasd el magadat, hogy nincsen itt semmi baj. Füle Lajos bácsinak van egy gyönyörű verse, több is van, de az egyik, ami különösen szeretek, az a címe, hogy fájt már neked a bűn. És nem mondom el, mert nem tudok verseket mondani, de nagyjából arról szól, hogy fájt már neked a bűn. Jobban, mint a fogad, vagy a derekad, vagy a hátad. Fájt már neked a bűn. Úgyhogy nem bírtál vele elbirkózni a fájdalommal. És most jön a lényeg. Azt mondja, nem kezdtél el használni önigazság tapaszokat, meg felejtés pirulákat, meg hazugság cseppeket. Ez a mi módszerünk, drága testvérek, hogy nincs itt semmi baj. Egy kis önigazság tapasz, felejtés pirula, hazugság cseppek. És én kérlek, hogy ne ezeket alkalmazd. Ne kezd el megmagyarázni a bizonyítványt, hogy igazából velem semmi baj nincsen. Nem vagyok én tékozló, és jó ember vagyok. Kérlek, hogy vizsgáld meg magadat az Isten színe előtt. Ott vagy az Atya házában. Nem követelted még ki az örökséget, ami szerinted neked járna onnan, és nem kezdted el verni az asztalt? És hogyha az Atya nem adta meg azonnal, akkor kezdtél ott morogni és lázadni? Ne keress ilyen részmegoldásokat. Önigazság tapasz, felejtés pirula, hazugság cseppek. Hanem menj oda az Atyához, menj vissza hozzá, borulj oda hozzá, és mondd, hogy Uram, bocsáss meg. Atyám, bocsáss meg a tékozásomat. Annyi mindent kaptam tőled, annyi mindent rám bíztál, és én eltékozoltam mindent. Pedig te szeretsz, te megváltottál, te néven szólítottál, újra és újra magadhoz hívtál. Amikor elvesztem, akkor megkerestél, utánam jöttél, és én még mindig tékozló vagyok. Otthon van a férjem, a feleségem, otthon vannak a gyerekeim, az unokáim, akiket rám bíztál, és én meg tékozló vagyok a velük való kapcsolatban. A pénzemmel másképpen bánok, mint ahogy az neked tetszene. Mert tékozló vagyok abban is. Kaptam tőled hivatást, küldetést. Elhívtál, és elküldtél, hogy valóban szolgáljak a te nevedben. Nem is lelkészként, de máshogyan, de ebben is tékozló voltam. Kérlek, hogy állj meg Isten előtt ma este majd, és gondold át mindezt. Lásd meg, hogy valóban hol vagy tékozló. Hol voltál túlságosan bőkezű ott, ahol nem lehetett volna szabad. És hol voltál fukar ott, ahol bőkezűnek kellett volna lenni. Az Isten adjon neked látást ehhez, világosságot és értelmet, és engedje az Isten, hogy valóban tudjunk ebben gyógyulni és felszabadulni. Isten segítsen ebben bennünket. Amen. Imádkozzunk, testvérek! Örökkévaló Istenünk, Krisztus Jézus által jövünk eléd, és kérünk, hogy bocsáss meg a mi tékozó életünket. Urunk, köszönjük, hogy annyi mindent kaptunk mi tőled. Köszönöm, hogy az atyai kincses tárat újra és újra kitárod előttünk. Ajándékaiddal elhalmozol bennünket, és bocsáss meg, hogy mi mégis olyan gyakran tékozlóak vagyunk. Urunk, szeretnénk eléd állni, megvallani a bűneinket és elhagyni. Szeretnénk, Urunk, valóban visszatérni az atyai házhoz. Urunk, talán régóta ott járunk már a vájú körül, ott vagyunk már régóta, és nem is hiszük már, hogy van megoldás az életünkre. Mert a bűn vájúja körbeveszi az életünket, a bűn szennye ránk fröcskölődött és betölti az életünket. A szaga az egész környezete körbevesz az életünket, és úgy érezzük, hogy már minden hiába. Mi benne rekedtünk, és benne maradtunk a bűnbe. De Úrunk, köszönjük, hogy ez nem igaz. Köszönjük, hogy Te szabadságra hívtál el bennünket. Köszönjük, hogy veled ki lehet jönni a tömlődből, és van szabadság, és van megoldás. Kérünk, Urunk, hogy valóban ne engedd, hogy az ördög megtévesszen bennünket, becsapjon bennünket, befogja a szemünket, a fülünket, a szánkat is, hogy nehogy kiáltsunk, és ott maradjunk a tömlöcünkben. Urunk, köszönjük, hogy Te szabadságra, bővölködő életre, kiteljesített benned eltöltött életre hívtál el bennünket. Kérlek, hogy ha tudjunk ebben járni, ebben élni. Urunk, imádkozunk azért a testvérünkért, akiről szó volt, hogy balesetet szenvedett a közelmúltban. Kérlek, hogy könyörülj rajta, és légy ott mellette, és adj neki, Uram, teljes gyógyulást és felépülést a Te nevedben. És Uram, köszönjük azt, hogy valóban a betegeinket is mindenét hozhatjuk. Nem csak itt Pomáz és Csobánkán, hanem valóban akár Diósenőn is. Urunk, kérünk, hogy a betegeinket terheld ránk, hogy legyen valóban emberük, akik odaállnak melléjük, akik valóban, ha kell, akkor emelik, ha kell, akkor ápolják, vagy egyszerűen csak imádkoznak értük. Uram, kérlek, hogy a szívünket kötelezd el mindenre. Urunk Istenünk, drága szent nevedért, kegyelmedért és irgalmadért kérünk, hallgass meg bennünket most és mindenkor. Amen. Ti azért, testvéreim, így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, az áldásvétel előtt énekeljünk egy éneket is még. A 445-ös számú dicséretünknek énekeljük el az első három, majd pedig az utolsó hatodik versét. A 445-ös dicséret első három és utolsó hatodik versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készen, már-már megindulok, hogy rád bízzam magam.
Soy un solo sangre, Cristo,
fennáll vagyunk, testvérek. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Krisztus Jézust. Amen.